Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig újra a Tribün, ahol ismételten a Forma 1 lesz a fókuszba, mindehhez pedig Takács Áron lesz műsorvezető társam, és szokásos itt tartózkodunk. Szia Áron!
Szia Balázs, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Aki még nem tette, iratkozzon fel Instagramon, vagy a YouTube csatornánkra, és TikTokon is tudtok minket követni.
Vagy már a Discordon is jelen vagyunk, és közösséget építünk, úgyhogy ott is csatlakozzatok hozzánk. A vendégünk pedig Nagy Dániel lesz, az M4 szakértője, kommentátora. Köszönjük szépen, hogy itt vagy most is velünk, és elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Amivel ma fogunk foglalkozni, az gyakorlatilag a Forma 1-es idény első két futama. Ki fogjuk beszélni az erőviszonyokat, kicsit meg fogjuk pedzegetni, hát ha valaki meg tudja elfogni a Red Bullt, illetve nyilván fogunk beszélni a mezőny többi tagjáról is. És akkor kezdjük is a Red Bull-lal. Szerinted 24-ből 23? 22? Mennyi lesz ez a szám?
Hát szerintem körülbelül mindegy, mert most jelenállás szerint, és nyilván egyébként az fontos, hogy az idei évben mindenképpen azt várom, hogy az elmúlt évekhez képest is egy intenzív fejlesztési verseny lesz. Az mindig intenzív és mindig erős a verseny, de hogy szerintem sok átalakulást látunk majd a mezőnyben, mert idén van még igazán idejük a csapatoknak arra fókuszálni, hogy az autót fejleszték, mert a jövő évben gyakorlatilag már a 2026-os évbe kell teljes mértékben a fókuszt tenni. Nyilván versenyezni fognak ugyanúgy a csapatok, de a fejlesztésekkel az infrastruktúrát már a 2026-os szabályrendszerre fókuszálják. Nagyon egyszerű a válasz, hogy miért. Azért, mert azt szeretné mindenki elérni, mint a Red Bull mondjuk az új szabályokkal elért, hogy egy nagyon jó alappal kezdték, és akkor kb. Megnyílik a lehetőséget. Persze ez ritka, bár elég sokszor előfordult korábban is, akár csak a Mercedes-es érát, hogyha nézzük, de hogy így lehetősége nyílik akár egy dominanciára, és fontos, hogy erősen kezd. Úgyhogy ilyen szempontból most biztos, hogy már Imolára is mondanak nagyon sok fejlesztés, nagyon sok változtatás, de most már így a bullshit-et befejezve.
Akkor valószínűleg egyébként nem fogunk ennyi új koncepciót kapni 2025-ös év elején, mint most 4-5 csapat egy teljesen új koncepcióba belevágott. Most nagyon sokat fognak fejleszteni, és utána majd a 2025-ös autó valószínűleg az lesz, ami évvégén volt, vagy kisebb változtatások lesznek, és 26 lesz majd akkor a középpontban.
Hát nyilván ezt azért így kijelenteni nem jelenteném ki, de én ki arra számítok, az szokott lenni ilyenkor a dinamika. Idén is azért az új koncepció az sok esetben erős kifejezés, de nagy azzal egyetértek, hogy nagy változtatásokat láttunk, akár csak a Red Bull esetében is, ami úgy meglepő volt így első szemre, de hogy valóban a dinamika az lesz majd egy kevésbé, és hogy válaszoljak az eredeti kérdésre is, azt gondolom, hogy ez most egyelőre úgy néz ki, hogy leginkább azon múlik, hogy mennyi hiba csúszik a gépezetbe. Nem láttunk még minden pályát, vagy minden típusú pályát azért, de azt látjuk, hogy a Red Bull óriási előnyben van, minden téren ebbe belemeltünk majd, hogyha akarjátok, de hogy igazából a technika, ami leginkább határt szabhat, azért várok olyan pályákat, mint például tavaly Szingapúr is volt, Monaco, ahol azért biztos, hogy lesznek kihívók, de szerintem a 20 utamgyőzelem az simán reális lehet. Most aztán lehet, hogy Imolában látunk olyat, mert a Ferrari például nagyon stabil, nem elég gyorsak még, de nagyon stabilak. A Mercedes mondjuk egyre még mindig zsákutcák tűnik kicsit. A McLarennél is várok még nagy tűzre, mert ott meg nem úgy működik az autó, de azért ígéretes. Aston Martin is villog. Bízom benne, de nem olyan jók a kilátások.
Igen, hogyha a kilátásokat nézzük, akkor egyébként az utóbbi két csapat, akiket említettél, a McLaren és a Mercedes, tulajdonképpen ez is ismeri, hogy jelentős, jó, nem a McLaren, a Mercedes biztosan elismeri, hogy jelentős gondok vannak, alapjaiban vannak gondok ezzel a koncepcióval. A Ferrari pedig, hogyha már a fejlesztési versenyt említjük, akkor Imolában és Japánban is hoz olyan mértékű fejlesztéseket, főleg ugye a padlólemezzel kapcsolatban, amiktől ők már most kicsit bizakodóbban kommunikálnak az ügyben, hogy talán már a Red Bull közelében lehetnek, és ők ugye az a csapat tulajdonképpen, akik, hogyha megnézzük a hátrányt, azt gyakorlatilag felezték a tavalyihoz képest. Nyilvánvalóan hozzá kell tenni, amit te is mondasz, hogy még nem reprezentatív, hiszen nem minden karakterisztikájú pályán láttuk ezeket az autókat.
Hogy a Ferrari felezte a lemaradását a Red Bullhoz képest?
Igen.
Milyen néző pont szerint?
Hát alapvetően a versenytempó tulajdonképpen az sokkal stabilabb az ő szempontjukból. Egy ilyen grafikát is lehoztak, hogy 28% volt átlagban a versenytempójuk a lemaradásban a Red Bullhoz képest, ez most már ilyen 14-15 körül van. Úgyhogy én igazából ezt alátámasztva látom így, ugye Vasseur kommunikálja ezt a kommunikációt, úgyhogy én azt mondom, hogy ez valós lehet, aztán nyilván a fejlesztésben meg tényleg kérdés lesz, hogy mennyire tudnak valóságosan odaérni, valamint Sainz hogy tudja visszavenni a saját ülését, mert azért azt is látjuk, hogy nem biztos, hogy azért 100%-os most így a hétvégét megelőzően. Nem tudom, hogy te hogy látod az ő esélyeit.
Még reagálnék egy kicsit, hogy itt a különbségekre, mert adatok azokat értem, meg én is látom, de hogy én pont azt vettem észre idén nagyon erősen, és még az első verseny hétvégén nem állt össze teljesen a kép, de itt Jeddában teljesen egyértelműen, hogy a Red Bull, amikor kell, akkor most sokkal nagyobb fokozatra tud kapcsolni. Tehát nagyobb a különbség egy általános szabad edzés, Q1, Q2-es teljesítmény között, és akkor, amikor rendesen megnyomják neki, hogy egy egyszerű szóval érjek, vagy egy ilyen közérthető szóval éljek. Tehát én nem úgy érzem, hogy a Ferrari a tempóját jelen esetben, ha az elmúlt, ennyire azért nem. De hogyha az elmúlt két versenyhétvégét nézzük, akkor az adatok azok szerintem nem fedik a valóságot, az időmérős tempóban nincsenek közelebb, sőt, egyáltalán nincsenek, vagy még kicsit most lassabb is az autó, egy külön Red Bullhoz képest, viszont pont azt látom, hogy a Red Bull egy-két gyenge pontján, hát nyilván volt tavaly is a Red Bull a gyenge pontja, csak kevés, meg kevésbé rontott el az összképet, mint más csapatoknál, úgy látom, hogy amikor kell, akkor az autó minimum annyit fejlődött, mint az üldözők, adott esetben a Ferrari, mert őket látom én is a legstabilabbnak. Ez nem azt jelenti, hogy minden hétvégén így fog kinézni, nem azt jelenti, hogy a Ferrari szurkolóknak nincs miért bizakodniuk, de én egyelőre nem találtam ilyen erős kapaszkodót.
Hát ugye Vasseur azt mondja, hogy azért optimistám, mert sokkal inkább kiismerhető az autó.
Igen.
Leclerc panaszkodott, hogy minden egyes kanyarban máshogy reagált tavaly az autó. Nem nagyon tudták, hogy túl vagy alul kormányzott lesz majd az autó, hogyan fog viselkedni a Ferrari. Most konzisztensen viselkedik valahogy, és kezdik kiismerni, hogy mit, miért, hogyan reagál az autó, és hogyha valamit változtatnak, akkor az a változás, az valóban az, amit remélnek a szélcsatornában, és ezért optimisták, hogy akkor ismerik az autójukat, és akkor tudnak majd építkezni, és nem azzal küzdenek, hogy megértsék azt, hogy mi zajlik az autójukkal.
Ez azért fontos egyébként, amit mondasz, mert erre lehet alapozni, erre lehet fejleszteni. Ugye a Mercedes lehet ezzel leginkább szemben állítani, aki talán most már azért jobban érti az autóját, de az elmúlt két évben a legnagyobb problémája a Mercedesnek az volt, volt egy probléma, kijött a Hamilton, és elmondta, hogy gyerekek, a kanyarba bemegyek, és ez történik az autóval. Amire, oké, ezt változtatjuk, és jelez vissza megint. És az autó meg teljesen más csinált, mint amire számítottak. Oké, hozunk új alkatrészt. Nem működött. Tehát, hogy alapvetően folyamatos zsákutcában voltak, és nem tudtak onnan kijönni. De azt, hogyha érted az autódat, és tudod, hogy viselkedik, és a futóművön, nem tudom, adsz plusz fél tized fokos dőlést mondjuk az első tengelyen, és hogyha azt tudod, hogy az mit vált ki az autóból, akkor adott esetben azt is tudod, hogy milyen alkatrészt kell még fejlesztened, hogy még inkább elmenj abba az irányba, hogy erre képes legyen az autó, a futóművedet hogy kell hangolnod, a padlólemezedet hogy kell, milyen legyen a hasmagasságod, ilyen sebesség, olyan, tehát most nem megyek ebbe bele, de hogy ez ebben segít, tehát erre sokkal jobban lehet építeni, és sokkal nagyobb eséllyel fogsz ilyenkor jó irányba fejleszteni.
És igazából ebben van a Red Bullnak egy hatalmas előnye, hogy mindenkivel szemben egy lépéssel előre járnak, és mindenkinél azt láthattuk ugye, hogy az ő koncepciójukra gyakorlatilag fejlesztették a 2024-es autójukat, a Red Bull pedig dobbantott, és igazából azt, amit te is mondasz, hogy hihetetlen, hogy talán még mindig altatnak, és Max Verstappennél még mindig ott van az erő, hogy hogy minden egyes körét meg tudja komponálni. És láthatjuk azt, hogy Jeddában is...
Durva, tényleg.
Jeddában is az első...
Meg egy ilyen viharos időszakban tud ennyire fókuszálni.
Jó, de igazából pont ezt beszéltük tegnap is, hogy egyszerűen Verstappentől nem is tudunk már mást várni. Akármennyire össze lehet őt zavarni, szinte, de egyszerűen hát ő, hogyha kimegy a pályára,
jelenleg akkor nyomja. Elképzelni.
Igen, és azt akartam mondani, hogy Jeddában is az első szektorban hasonlították össze talán a 27. körig a köreit, és hihetetlen, hogy egy tizeden belül maradt folyamatosan.
De az megvan, hogy hajnal 4-ig szimulátorozott.
Igen.
Ez megvan, nem?
Egészen streamekben. Ezt nem értem.
Oké, kicsit eltolva éltek a Jeddába, tehát nem igen. Reggel 8-kor keltek a versenyzők, mert ilyen eltolt program volt, ugye helyi idő szerint, de elképesztő. Egyébként ugye a Red Bullra visszatérve, hogy nyilván ez egy elképesztő, minden téren elképesztő teljesítmény, Verstappent nehéz szavakkal illetni, mert az a stabilitás, az bármilyen autóba ülve, bármilyen versenyzővel összehasonlítva, elképesztően kimagasló. Tehát az, hogy ennyire kevés hibát vétsen valaki, és amikor kell, akkor mindig ennyire jól beletalálja, mert hiába van alattal egy jó autó, van egy köröd, általában kettő a Q3-ban, és kész. És az befolyásolja az időmérős teljesítményedet, a rajtpozíciódat, és a rajtodat is, meg a versenyedet is, és ha csak ezt nézzük, akkor ebben is mindig hibátlan, pedig Verstappennek sosem ez volt a nagy erőssége, hogy mekkora időmérő menő, nyilván gyors, nagyon gyors, de ilyen téren is elképesztő jól teljesít, és ami meg így a Red Bull esetét jelenti, pont amivel kezdtük az adást, hogy már mindenki egy kicsit 26-ra készül, mert a motorok már két hengeres megoldásban, vagy egy hengeres megoldásban már fékpadon vannak, tesztelik őket, azért, mert hogyha van egy jó alapod, akkor nem mással kell, mindig foglalkozol a másikkal, de nem mást kell követned, nem lépés hátrányban leszel örökké. És a Red Bull esete az idei évben egyébként tökéletesen példa az, hogy amíg a többiek azzal vannak elfoglalva, hogy megértsék, hogy a tökönben, nyilván látják ők is, hogy mit csinál Red Bull, de hogy a tökönben működik, az mi autónkon, mit csináljunk a mi autónkkal, hogy a mi autónkon is működjön, vagy csak hasonlóan működjön, amíg a többiek ezzel vannak elfoglalva, addig a Red Bull meg azzal van elfoglalva, oké, na ez a koncepció nagyjából ott van, ahol szerettük volna. Nem vagyok, Adrian Newey vagyok, nem vagyok benne biztos, hogy ha még egy kicsit csűröm csavarom rajta, akkor igazából még többet tudunk belőle kihozni, akkor már sérülékenyek vagyunk, úgyhogy viszont van a tervezőasztalon egy extrém dizájn, a szélcsatornában működött, a szimulációkon működött, a szimulátorban betápláltuk és működött, extrém, veszélyes, viszont megint lépés előnybe kerülhetünk, miközben a többieknek nem nagyon más kapaszkodni, tehát hogy érted a Ferrari is, amit beszéltünk, hogy kiszámíthatatlan, nem azt csinálja, most erre hogy építesz? Neked örökké ki kell találnod, fel kell találnod a spanyol viac receptjét, hogy végre labdába tudj rúgni, addig a Red Bull meg kényelmes, és tud új koncepción dolgozni, új ötleteket behozni.
És ha összehasonlítjuk a 23-as és a 24-es Red Bullt, akkor miben fejlődött? Vagy mi az, ami mondjuk teljesen egy-két gyengesége volt annak a Red Bullnak, de hogy azt is ki tudták javítani, és említetted is Szingapurt, biztos, hogy ez a koncepció is, vagy ez a nagyon sok agresszív változással, lehet, hogy Szingapurban is működni fog ez a koncepció majd.
Igen, lehet, hogy jobban fog működni. Amit Verstappen egyből visszajelzett egyébként Buckingham-en a teszteken, most nyilván jó lenne jobban bele látni, de mi is, vagy én is abból tudok tájékozódni, ami mindenki számára elérhető, kicsit talán így mélyebbre tudunk ásni, de nem sokkal, hogy a technikásabb kanyarokban, a lassabb, ahol a mechanikus tapadás, amikor nem a leszorító erő nyomja le az autót az aszfalthoz, hanem azt számít, hogy a gumi milyen felületben érintkezik az aszfalttal, melyik oldalt milyen terhelés van, sorolhatnám, kanyarodás közben hogy változik a futómű geometria, ezeknek nagyobb szerepük van egy lassú kanyarban, és az aero meg kevésbé hatékony ott, és kevésbé szól bele. De ezekben az régiókban voltak, nem mondom, hogy lemaradva, de itt nem nagyon volt előnyük, sőt, voltak olyan autók, amik kifejezetten szóval ezekben a kanyarokban így jobban működtek tavaly, és ezeken a területeken láttam stabilabbnak az autót. Verstappen elmondás alapján, amit a belső kamerákban láttam, gondjuk volt még az olyan pályákon, amik nagyon buckásak voltak, vagy a rázóköveket nagyon keményen kellett használni, és ezeken a területeken úgy tűnik, hogy ez az autó egy kicsit stabilabb, meg hát ugye nyilván ez a legextrémebb az autót, hogyha megnézzük, ugye azok az oldaldoboz megoldások, amiket teljesen átstruktúráltak, de ezt leszámítva egyébként Newey is azt mondta, hogy az autó az hiába tűnik nagyon másnak, mint a tavalyi, alapvetően Nagyon átalakították a hűtésrendszert, de ezt leszámítva ez egy továbbfejlesztett változat.
Hogyha egyébként az oldaldobozokat meg a hűtésrendszert említed, akkor említsük meg azt, hogyha valaki dominál a Forma 1-ben, akkor ahogy mondod, hogy sokkal átfogóbban tud koncentrálni akár az innovációra. Gondoljunk csak vissza a Mercedesre, akik ugye a DAS rendszert ki tudták fejleszteni. Oké, csak egy évet működtették, de már az is hozzátett 1-2%-ot, vagy akár többet is az ő erejükhöz, és a Red Bull is most azért nagyon merészen belenyúlt ebbe, de tudták, hogy fog működni. Itt a szezon előtt még nyilván beszélgettünk arról, hogy mi van akkor, hogyha nem fog működni, nyilván ők is kifejtették, hogy ha úgy van, akkor vissza tudnak térni a korábbi koncepcióra, meg minden, de alapvetően azt látjuk, hogy sajnos nem kell a tavalyi Red Bullt visszahozni és azt fejleszgetni, hanem valószínűleg 25-ben majd akkor viszont látjuk a többi csapatnál ugyanezt az autót, és akkor a Red Bull megint tud fejleszteni. Úgyhogy azért a Forma 1 egy picit most talán ezt a fajta a versenyszeretetet azt egy picit azért veszti így az elmúlt két évben, hogy azért iszonyú a dominancia.
Hát most inkább a botrányokról volt szó, és nem a futamokról.
Ami szomorú szerintem. Nem tudom, hogy egyébként szerinted egy Red Bull szintű csapatot meg tud úgy rengetni egy ilyen szintű botrány, hogyha ennek lesz egy kicsit tovább fejlődése. Most azért egy picit leült, úgyhogy szó volt a Ben Sulayemről, Massának a peréről, amit a Forma 1 ellen vív. Egy picit talán leült a botrány, de ugye ma is jöttek olyan nyilatkozatok. Talán Johnny Herbert nyilatkozott, hogy most már Hornernek tényleg mennie kéne, mert el fogják veszíteni Verstappent, és már a sajtó is tudni véli, hogy Verstappen kapcsolatban áll a Mercedes-szel tárgyalás szintjén, és lehet, hogy hamarosan közel kerülnek az aláíráshoz. Szerinted fel tud bomlani ez a sikercsapat?
Hú, ez egy sok komplex dolgot említettél most, és egyébként most szép vagy nem szép, de hogyha kicsit így az élmezőny unalmas ilyen szempontból, ezért így jobban tudunk ezekre fókuszálni, de aki mondjuk ezt a műsort nézi, az valószínűleg szeret is a dolgok mögé nézni. Az egyik, az első gondolatmenetre reagálva, hogy szerintem a Forma 1-ben sokszor volt már hasonló, úgyhogy nem érzem azt, hogy ez az éra most külön lenne. Ez kimagaslik azért a dominanciák közül olyan szempontból, hogy tényleg ez a csapat még egy picit még összehangoltabban működik, és még több százalékban hoz jó döntést, mint mondjuk annak idején a Mercedes, mondjuk az meg egy hosszabb az egy hosszabb dominancia volt, de hogy igazából ilyen szempontból nem érzem azt, hogy én nem érzem magam becsapva, hogy mondjam, hogy sokan mondják ezt, hogy igen, a Forma 1 az lefőtt, ennyi volt, unalmas a futam, igen, mi is ugyanazt nézzük, amit mindenki más, hogy ez a technikai sportokban ne lenne benne, meg kéne ezt valahogy úgy szervezni, hogy ez ne legyen. Azzal meg nem értek egyet, mert ez meg ilyen. Tehát én elhiszem, hogy itt most már mindenki...
És szerintem minden megtesznek azért, hogy minél mesterségesebben észszerűk lehetek között, izgalmas legyen, van költségvetés is akkor is sorolhatnánk, és jó irányba is megy, meg közelebb kerültek a csapatok, de nyilván, hogyha valaki jó munkát végez, abban nem fogna belenyúlni.
Igen, a fundamentális elveket igyekszenek megtartani, picit azért van módosítás, mert sprintfutam, meg sprintidőmérő, meg tököm tudja, de hogy alapvetően megtartják az alapideát, ami miatt ezt nézzük, meg hogy megtartjuk a történelmet, úgyhogy szerintem ilyen téren én nem érzem ezt ilyen rossznak, azt nem érzem jónak, hogy nincs verseny az első helyen, tök jó lenne, de sajnos ilyen az élet. És a mai világban ezt nehéz átadni az embereknek, amikor már ti is tartalomgyártók vagytok, én is foglalkozom ezzel.
Hát inger szegényű, igen.
Mindig azt kapod, amire csak vágysz, mert addig görgetsz, amíg azt nem kapod, amire vágysz. Hát ez a Forma 1 az speciál nem ilyen, ahogy a legtöbb sporták sem ilyen. Úgyhogy ilyen téren ez van, hogy mikor tud ez begyűrűzni olyan szintre a Red Bullnál, olyan mélyre, hogy ezt lássuk a pályán, az nem egy évben mérhető szerintem, és Verstappenék sem azon izgulnak, hogy idén mi fog történni, hanem inkább tök jogosan azon izgulnak. Jön a szabályváltozás, itt van a Ford, ahol szintén van egy sérülékenysége a dolognak. Az is lehet, hogy ők már látnak a háttérben olyan adatokat, ami azt mutatja, ezt csak ők látják, hogy mondjuk a motorfejlesztés nem olyan ütemben halad, senki nem tudja azt belőni, hogy a többiek hogy haladnak. de azt látja, hogy a saját tervezéséhez képest hogy állnak. Lehet, hogy van ilyen is a háttérben. Nagyobb hatalomhoz akarnak ők jutni, amit egyébként Horner szeretett volna megcsinálni, hogy sok-sok ilyen kérdés van a háttérben.
Meg ugye ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy itt most hatalmi harc zajlik a Red Bullon belőle. Amióta sajnos meghalt Dietrich Mateschitz, aki felépítette ezt az egész vállalatot, azóta az osztrák csoport és a táj csoport ugye egymásnak feszült, és azon küzdenek, hogy ki fogja úgymond a passzát szere fújni a következő évtizedekben. Igen, nyilván igen. Akkor ott van az osztrák panel, akik szeretnék továbbvinni mindent úgy, ahogy volt itt a Red Bullon belül, és akkor a tájvezetők pedig nagyon jó kapcsolatot ápolnak Helmut Márkóval, és ők pedig szeretnének nagyobb szerepet, és jobban beleszólni. Helmut Márkóval meg nagyon sok vezetővel pedig nyilván ők meg a saját pozíciójukat védik, és Verstappen meg Helmut Márkónak nagyon-nagyon sokat köszönhető, pedig ezért lojális Helmut Márkóhoz. Ebből a szempontból pedig látjuk azt, hogy ezért kérdés az, hogy Verstappen marad, vagy ezért lehet elképzelni azt, hogy távozik a Mercedeshez, mert kérdés, hogy ezt a hatalmi játszmát ki fogja megnyerni.
Az is kérdés, hogy ki fogja megnyerni, de a nagyobb kérdés, amire meg elég egyértelmű a válasz, hogy ki lesz a vesztese, és a vesztese egy ilyen hatalmi harcnak mindig maga a szervezet közép-hosszú távon. Tehát lehet, hogy a végén a csatában valaki állva marad, aki utána egy szép jövőt hoz a Red Bullnak, de sérül a csapatérték, sérül a csapategység, de nem most fognak emiatt futamokat veszíteni, de nem is jövőre, mert olyan stabil alapjuk van, ezt nem lehet ezzel megrengetni, az nem fog ez kihatni odáig. De biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy nem is fogjuk látni, de hogy a háttérben lesz kihatása a következő 2-3-4 évre. És ilyen téren szerintem tök jogos, amit Verstappenék csinálnak, ők egy stabil jövőt szeretnének, hogy emiatt elmegye a nyerő autóba, a nyerő csapatból a Verstappen egy nagyon erősnek tűnő, technikailag nagyon erősnek tűnő ígéret nélkül, szerintem nem. Tehát, hogy tök mindegy, hogy mit mond Toto Wolff, és ezt ő is lenyilatkozta egyébként, és tök korrekt a csáva ilyen téren, amellett, hogy közben azt mondja, hogy nem akar átadni a Red Bullnak, de azért nyilván szívesen fotózkodik a Jos Verstappennel, amikor épp lobog a tűz, és akkor arra így rálocsol egy üzemanyagot, és utána mondja,
hogy
na hagyjátok már Red Bullt, ne bántsátok meg őket, de nyilván nagy játékos, ez tök jó, ez így van rendben, hát basszus, kőkemény vérre megy a dolog. Dollár milliók, milliárdok forognak kockán, de elmondta Toto Wolff is, ha nem építünk jó autót, hát nem fog oda menni a világ jelenlegi legjobb versenyzője, akár mi történik. Tehát,
sőt, lehet, hogy Lewis Hamilton pont emiatt megy el, mert kicsit kiéget.
Inkább erre van a nagyobb esély. De hát...
ha ezt nézve, nekem nagyon az jött le, hogy Lewis Hamilton picit kiéget itt a Mercedes-es kapcsolatban, mert szerintem tavaly évben nagyon-nagyon sok effortot beletett a csapatba, és láthattuk azt, hogy Lewis Hamilton még mindig a világ egyik legjobbja, vagy egy bizonyos autóval fel tudná venni a Red Bull-a, vagy a Verstappennel a versenyt. De 21-ben, vagy 22-ben Abu Dhabi után egy kiégett Hamiltont láttam, egy demotivált Hamiltont. És itt megnézve az első két futamot, én egy nagyon-nagyon motiválatlan Hamiltont láttam, aki kicsit belefáradt abban, hogy megint nem kapott egy olyan autót, vagy megint ideges az autónak a hátulja, megint
jó,
nem
de szerintem ezt vezetni. Melyik pilóta nem lenne ezért ideges? Tehát, hogy azért főleg úgy, hogy 7 világbajnoki cím már a háta mögött van, én teljesen meg tudom érteni, hogy egyszerűen lépni szeretne, és a Ferrari-nál szerintem most talán épül egy olyan koncepció a háttérben, amit remélem, hogy kellőképpen alá tud dolgozni Lewis Hamilton érkezésének és Charles Leclerc-nek a profizmusának, amit szerintem még valójában egyébként még nem láttunk, mert ő tudna egyébként sokkal jobban a határon autózni, csak egyszerűen az autónak vannak határai.
Ja, egyébként Hamiltonnál nem túl misztifikálva a dolgot, egyébként alátámasztja az én gondolatmenetemet is, amiket itt mondtatok, hogy elfáradt ez a kapcsolat. Hát ennyi. Hamilton 7 világbajnoki címet nyert, abból 6-ot a csapattal, 2 éve szenved, ráadásul fizikailag is fájdalmas volt az első éve, hogyha úgy nézzük. Másnak is, de nekik nagyon, Russell egyetemben. És nem úgy történtek a dolgok, és nem róla, nem, Hamilton Alzheim az is nagyon sokat nyom alatt, hogy mennyire róla szólnak a dolgok, nem róla szóltak a dolgok. Kimi Antonelli, fiatal generáció, nincs olyan szerződés, amit akarok, nincs olyan autó, amit akarok. És ennyi, de hogy ez szerintem emögött tök őszintén gondolom, hogy nincsenek ilyen izé, na akkor menjetek a fenébe most már. Tehát, hogy egyszerűen
annyi van. Üzleti döntés hozott.
Igen. És egyébként, ami full respect, hogy basszus, ennyi idősen, ennyi futamgyőzelem, VB cím, rekord, meg minden után ő azt mondja, hogy nem családot építek, nem veszek egy szigetet visszavonulni, nem veszek öt kosárlabda vagy foci csapatot, és azt menedzselgetem, meg popcorn teszek közben, hanem a mezőny egyik legnagyobb tehetsége mellé oda megyek, a reflektor Rivalda fénybe a Ferrarihoz, és igenis, élő legendává akarok válni, még nagyobbá, valamit még le akarok tenni az asztalra, és ha ez az kell, hogy bekockáztassam, hogy egy nagy verést kapok a Leclerctől, ki tudja, én hiszek benne egyébként, hogy fel tudja venni egy Hamilton Leclerre, lehet, hogy meg is tudja verni, nem tudom, nem tudjuk, majd kiderül, de hogy ez egy valami nagy kihívás, és szerintem ez egy tök menő döntés, és független attól, hogy kikinek szurkol, szerintem ez király. A sportnak szerintem mindenképpen nagyon jó.
Az biztos. Hát gondoljunk csak bele, hogy hogyan kezdtük az évet, mekkora pörgéssel igazából. Igen. Még Bahreinbe se fordult a Forma 1, de már mindenki tűzben
égett. Legnézettebb TikTok videó ever.
Így van. Úgyhogy profitáltunk mi is belőle. Na, de beszéljünk még egy nagy öregről, ez pedig Fernando Alonso és az ő Aston Martinja, akik azért jelentősen hátraléptek ebben a szezonban a tavalyihoz képest, ahogy azt kezdték, és ahogy végezték. És hát van egy elképesztően gyengelkedő másodhegedűs Lance Stroll személyében, aki most nem tud kéztörésre, nem tud semmi másra hivatkozni, csak arra, hogy egyszerűen nem megy neki. Láttuk azt, hogy Jeddában autót tört egy olyan helyzetben, amit szerintem nem engedhet meg magának Forma 1-es pilóta ilyen szinten és ennyi év után.
Alonso is majdnem egyébként hasonlóan összetört. Én is kemény voltam vele a közvetítésben, de Alonso is majdnem milliméterem volt, hogy ne ugyanúgy járjon.
Igen, de gondoljunk bele Max Verstappen tavalyi Monakós, tavalyi vagy 2022-es?
Szerintem tavaly volt az a szoros időmérő.
Tudod, amikor háromszor is, vagy négyszer is érintett a falat.
Ja.
Tehát, hogy azért vannak azok a pilóták, akik érintik a falat, de igazából az csak löket.
Hát jó, de sokszor ez egy szerencse is, nem? Hogy éppen, majd van, hogy hát hasonló
Verstappen, de szerintem ilyen szintű, hogy szerencse, vagy Fernando Alonso-nál olyan szintű kiélezett koncentrációval mennek, amit Lance Stroll-nál én nem tapasztalok, és szerintem egyébként ez most már a csapat kárára is megy, nem csak pontokban, hanem presztízsben is. Ez szerintem nem fér meg egy ilyen Forma 1-es mezőnyben, ami ennyire szoros, és ennyire sokan várnak arra, hogy beüljenek a helyére.
De ez mind abszolút igaz, de az a durva, azt akarom szemléltetni, most még gondolkoztam, hogy fogom szemléltetni, de egy pohár vízzel, amit már mondjam, megittam, nem célzás volt, vagy ilyesmi, csak kicsit. Nem, köszönöm. Hogy tényleg a Lance Stroll idáig van töltve vízzel, és minél több víz van a poharban, annál precízebb és még menőbb vagy, a mezőny meg egy kicsivel van még, érted? Egy kicsivel van még, annyira erős a mezőny, és az, amiről beszélünk, hogy na, az Alonso csak érintette, de a Strollnál kitört a kormány összekötő, és falnak ment, az 200, nem tudom, 40 km/h sebességnél a kormányon ennyi különbség. Nem látod.
Jó, de akkor arra válaszol, hogy miért mindig Stroll?
Azért, mert ő egyszerűen ilyen téren nincsen azon a szinten, mint, és igen, az, amit mondtál, azért mondtam, hogy igaz, mert ha összehasonlítod Verstappen-nel, Alonsoval, vagy nem tudom, vagy a Gasly-val, akkor velük ritkában történik meg ilyen, mert az a pici, az a nagyon pici, az egészen pici az még, de ez nem azt jelenti, hogy Stroll egy két ballá, olyan, tehát, hogy nem azt jelenti, hogy a Stroll nem jó, azt jelenti, hogy nincs azon az egészen elképesztően magas szinten, amin most a jelenlegi, mindegyik egyik legerősebb mezőnye, vagy a legerősebb mezőnyében az átlag versenyzők, vagy főleg a jobbak vannak.
Sőt, néha vannak kifejezetten erős futamai, nagy felzárkózásai, vannak olyan szituációk, amiben szerintem nagyon jó döntéseket hoz, nagyon sok jó rajtja van, úgyhogy én egyáltalán nem tartom rossz versenyzőnek Strollt. Tavalyi szezon szerintem az egy olyan szezon volt, amikor, hogyha nem az ő apukájáé a csapat, akkor nem kap ülést, akkor megy, de azért a legtöbb ilyen év szerintem az nem ilyen volt, hogy megy. Szerintem pont hasonlóan, hogy Grosjeannál is menjen, maradjon, pont hoz egy olyan teljesítmény, ami nem tudod eldönteni, hogy na annál találok jobb fiatal, biztosan találok jobbat, vagy igen, azért ez egy jó pilóta, és meg kellene tartani, és szerintem Stroll pont egy ilyen pilóta. Nyilván sokaknak amilyen helyzetben van az unszimpatikus, és vagy ahogy nyilatkozik, vagy ahhoz hozzááll, és tavaly éve az nagyon-nagyon gyenge volt, de idén egy ilyen nagyon gyenge kezdésén nem látok tőle, szerintem az első futam az korrekt volt tőle.
Korrekt volt egyébként valóban, viszont azt gondolom, hogy az a kérdés, most túl vagyunk, hogy tehetséges, nem tehetséges, tehetséges, nincs azon a szinten, mint néhány versenyző, azt gondolom, megegyeztünk, de hogy az arra kérdésre, hogy ő most mit okoz a csapatának ezzel, arra viszont nálam elég egyértelmű, hogy lefelé húzza a csapatot, és én tavaly kifejezetten gátjának éreztem a Stroll jelenséget a csapat teljesítményre nézve, mert olyan nagy különbség volt az Alonsohoz képest, és én ennek pontosan tudom a hátterét, tehát most gondoljatok bele abba, hogy ott vagy Vettel mellett, négyszeres világbajnok, ultimate legenda, és ő felveszed vele a versenyt, és akkor úgy vagy, megérkeztem, basszus, itt vagyok, és megveregetem, meg így, én is néztem, mondom, ez igen. És akkor most már utólag azért azt azért láttuk, hogy azért Vettel már nem véletlenül hagyta abba. Ő is érezte, hogy már nem azon a szinten teljesít, más lett a prioritás az életében, és már nem tudta magából valószínűleg feltételezés, de úgy tűnik utólag, hogy nem tudta kihozni magából azt a teljesítmény, és megérkezett Alonso mellé, aki meg szanaszét veri, átlag tempóban hasonló különbség, mint mondjuk tavaly Perez és Verstappen között, tehát jó pár tizedbe fél másodpercben mérhető átlag tempó különbség, még akkor is, hogyha a versenyen a Stroll azért így vannak jó produkciói, és ez egy olyan lelki traumát okoz, amikor kimész, és megint kapsz, nekem is volt egy időszak, megint kapsz, és már nem tudsz mit csinálni, nem tudsz még egy órát telemetriázni, nem tudna megfejteni. És nem is az van általában egyébként, hogy hú, a kettes kanyart mindig elszúrom. Nem, minden kanyarban egy pici.
Ja. Ricardo Perez ugyanez
van. Igen, minden kanyarban egy pici. Ricardo Norris a McLarenbe, ott is az volt, minden kanyarbejáraton egy kicsi. De az összesben. És minél hosszabb volt a pályánál, volt a különbség. Ez őrjítő, és erre nincs eszköze a Strollnak, és ez utána még lejjebb húzza. Ez az érzelmi szintjét mindent lejjebb húz. És akkor ebből berekerül abba, amiben tavaly volt. Ráadásul nehezen is kezdte a szezont, hogy nem tudott úgy kocsiba ülni, meg nem tudott annyit kocsiba ülni, és akkor így már megérkezünk oda, ahol most vagyunk. És a választ meg sajnos, akár sajnos, akár nem, de az, hogy Alonso mellé, ha az Aston Martin igazán nagy csapattá akar nőni, én azt gondolom, hogy most már kötelező lesz egy top versenyző.
Igen, de mit hoz a csapatnak? Lance Stroll, az édesapját, és brutál sok pénzt.
Az meg mondjuk többet.
Ebből is lehet.
De szerintem korrekt. Ez fordítva van. Tehát nem ő hozza az édesapját, az édesapja megfogta be.
Jó, de miért jött az édesapja? A fia miatt. Úgyhogy ebből a szempontból Lance Stroll-al is nyernek.
Ő azért Fernando Alonsót is szerette volna nagyon, és igen, szerintem egy...
Jobban. Most viccesnek tűnő témakörre, egyébként érdekes, de...
Én ezen az álláspontom vagyok, de hogy Lance Stroll nélkül nem lenne az Aston Martin.
De ha az van, amit Ára mond, akkor viszont ez egy érdekes filozófiai kérdés, hogy akkor melyik package jobb? Nincs pénz, nincsenek olyan szakemberek, nincs Alonso, van Aston Martin, de nincs Lance Stroll mondjuk, hanem egy jobb versenyző van ott. Vagy van ez az egész, és
hogy Lance Stroll együtt van.
Igen. És biztos vagyok benne, hogy ennyire kisarkítjuk, akkor egyébként a Lance Stroll package sokkal jobb, és ez még nem ért be, mert abszolút, annyi pénzt fektettek az infrastruktúrába, kb. Senki más. Tehát, hogy ez a 2026-ra, én ezért nem mennék Alonso helyébe. Honda, gyári motor, a Honda tudott motort építeni.
Hát egy új gyári csapatunk, igen.
Igen, azért az lehet, hogy bomba lesz. Vagy nem.
Menjünk tovább a Visa RB csapatára.
Kedvencem.
Igen.
Ketchup.
Így van. Egy olyan csapatra, akik azért elég parás hangulatban kezdték a szezont, kezdve azzal, hogy ugye csapatutasítást adtak ki, Ricardo Cunoda elé került, Cunoda majd fölrobbant, és utána a levezetők körön szinte majdnem össze is ütköztek. Azóta pedig ugye tudjuk azt, hogy Ricardo Helmut Márkótól kapott egy figyelmeztetést, hogy azért ennél kicsit több kell majd a Perez üléshez. Ami egyébként tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy össze fog jönni, mert Perez most jelen pillanatban egy olyan másodhegedű szintjét hozza, amit szerintem a Red Bull várt tőle. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, ahol hihetetlen harc megy azért, hogy valaki kijebb tűnjön, és már most elkezdődött. Neked mi a véleményed erről a fajta küzdelemről? Melyik pilótának adsz igazat? Cunadában mennyire szereted ezt a elképesztő kirobbanó stílust, amire egyébként ő maga is megjegyezte, hogy azért nem véletlen teszi be a Forma 1, hiszen azért szint vissza a közvetítésekbe is. Te hogyan vélekedsz erről?
Én úgy, hogy Ricardo nem is feltétlenül a Red Bull ülésért küzd, hanem a Forma 1-es karrierjéért. Egyetért, mert hogyha igen. itt neki nincs középút, tehát neki a Visa, a Cash, a RB, nem tudom miben, neki nincsen hosszú távon semmi a jövője. Tehát 30, nem is tudom, 4-5 év körül van már Ricardo, ez pedig inkább egy nevelő csapat, és valószínűleg az is fog maradni. És ha nem tudja Cunodát rendesen, rendre hétvégéről hétvégére megverni, és most már 2-0-ra elmondjuk az időmérőedzésekben, negatív értelmében, akkor ő neki nem lesz Form 1-ben folytatása, és az számomra egy nagy dráma lenne, mert ő nekem abszolút úgy tűnt, lehet, hogy ti is így vagytok vele, hogy ő egy nagyon nagy tűz, és egy nagyon nagy tehetség, és kőkemény volt, látványos, jó fej, eladható, minden téren top versenyző, és aztán egy-két nem tudom, hogy rossz döntés, vagy jó döntés, de olyan döntés, ami utána nem igazolódott vissza, például a Renault-val, és akkor meg a McLaren-nel, ki tudja, hogy ott mi történt a háttérben, de hogy ő ezért küzd, és innentől kezdve pedig, ja, és Cunoda is az ülésért küzd, tehát hogy innentől kezdve meg tök indokolt az, hogy ők teljesen pattanásig feszüljenek, és egymásnak feszüljenek, és akkor gondoljatok bele, hogy erre egy olyan helyzet, hogy mind a ketten ott szétizzadják magukat, ott tolják, és akkor Cunoda úgy gondolta, hogy egy jó versenye van, és akkor Ricardot meg elé küldik úgy, hogy egyébként nekem a csapatutasítása nem volt egyértelmű. Az, hogy ezt meglépték, az rendben van ilyen. Utána vissza kellett volna cserélni, egyértelmű utasításokat kellett volna, tehát tök megértettem Cunodát, hogy mit gondolok arra, hogy jó vagy nem jó, hogy ő ilyen forró vérmérsékletű, nekem ez nem szimpatikus, és az a legviccesebb, hogy én is mindig ilyen voltam versenyzőként. Szóval nekem ezt egy kicsit nehéz.
Csak kicsit magasabb.
No, csak még egy fél méterrel, egy fél, konkrétan
kétszer megszorozza.
Én találkoztam vele, és nagyon durva volt a különbség. Fél méter, gyerekek.
Gondolj bele, hogy neki milyen lehetett, hogy így felnézni.
Azért az ilyen sem vettem, mindegy, de
hozzászokott.
Csak a lábadat nézte, elment.
Hát szerintem én csak egy riporter voltam a 26 ezer közül, de szeretném azt hinni, hogy nem, de egyébként igen.
Nem, hirtelen.
Na mindegy, úgyhogy...
De igen.
Ja, ennyi az idő. Szóval szerintem tök indokolt, hogy ilyen parázsa a csata, és szerintem a csapatnak is ezt kezelnie kell, ahogy szerintem ezt meg is tették. A többit elmondtam, most szerintem ez meg egy kicsit túl volt fújva, hogy Cunoda direkt kiakartam, nem tudom... Igen, feldúltan csinált egy veszélyes manővert, ami látványos volt azért, mert egyébként elfékezte a gondom időközben kihűlő gumikat a nem ideális íven, meg elfogyó gumikat, és akkor bement, bevetődött belőle. Ricardo meg nyilván, az idióta itt mit csinál, és akkor, de ez szerintem már inkább ilyen...
Egyébként Ricardónak a...
Cirkusz.
Bocsánat. Szóval, hogy az, hogy Ricardo nem engedte vissza önmagától. Gondoljunk vissza, Lewis Hamilton egyszer a Hungaroringen, ugye az utolsó kanyarba adta vissza a pozíciót, talán még akkor Valtteri Bottasnak. Lehet, hogy tévedek, és Nico Rosberg-es ére volt még. De én azt gondolom, hogy Ricardo, hogyha nem ennyire erejét megfeszítve küzdene azért, hogy tényleg a Forma 1-ben maradjon, és valahogy bizonyítsa a Red Bullnak azt, hogy ő méltó erre az ülésre, vagy akár a Red Bullos ülésre, akkor igazából visszaadta volna ezt a helyet. Én is azt gondolom egyébként, hogy, és egyetértek, hogy Ricardónak most jelen pillanatban egy nagyon kiélezett szezonja lesz, amiben én nem gondolom egyébként biztosra, hogy ő meg fogja tartani ezt az ülését, mert most már valahogy egy nem egy ilyen zsigeri versenyzőt látunk, ahogy te is kiemelted, hogy azért a Red Bullos első 2-3 évében ő hihetetlen bevetődéseket csinált, a határon autózott, és olyan szintű teljesítményt tudott nyújtani, amit igazából pilóta, vagy úgy mondom inkább, hogy csapattárs, aki Max Verstappen oldalán versenyzett, még nem tudott nyújtani. És ezt a Ricardot abszolút elveszítettük. Én egyébként a tavalyi teszt során reménykedtem, hogy ez visszajött. Nyilván a Netflixnek a kiszínezett világába még inkább ez köszönt vissza, hogy Hornerék vissza tudták hozni, és Red Bull tárt karokkal várja ezt a pilótát, de valami még mindig hiányzik.
Hát igen, gondolja most tökénk ezen így beszéltél, pont azon gondolkoztam, hogy ő tényleg egészen fiatal kora óta mindig egy ilyen kiemelt szerepben volt, ami volt a Forma 1-ben van, aztán a nagy tűz, a nagy fiatal sráccal fel tudta venni a versenyt egy nem kényelmes szituációban, mert azért a Red Bull eléggé berendezkedett már korán Verstappen érkezésére olyan szempontból, hogy ahogy lehetett, rögtön promotálta, rögtön ott volt, és és rögtön validálta is azt, hogy ott van a nagy csapatnál, futamot is nyert, és fel tudta venni vele abszolút a versenyt, és amikor ő úgy döntött, hogy elhagyja a csapatot, akkor egyetlen egy fő cél lobogott a szem előtt, egy kérdés, kivel leszek világbajnok, hogy leszek világbajnok. Ennyi. Ez volt a kérdés. Nem az, hogy jó vagyok-e, idevaló lesz-e ülésem, hol leszek világbajnok.
Mondjuk szerintem a Red Bull Renault-s döntés az még inkább az a döntés volt, hogy csak ne Verstappen oldalán, és egy olyan csapatnál, ahol mindig a csapattárs. Igen, mindig a csapattárs kapja a fejlesztéseket.
Hol leszek világbajnok? Ott is, oké, hogy akkor Renault-ban nem volt még benne egy éven belül az ígéret, igen. De a hosszú távú ígéret a gyári alakulatként, meg a Red Bullnak is.
Azt azóta nyilván tudjuk, hogy a Renault az mindig ilyen 5 éves ciklusokra rendezkedett be, és az 5 év végére ők mindig világbajnokok lettek.
Igen.
Lehet, hogy egyébként, de ez tényleg probléma lehet Ricardo-nál, hogy nem az adott pillanatra fókuszál, nem az adott futamra, nem az adott megoldandó feladatra, hanem a nagyon nagy cél lebeg a szem előtt, és Verstappennek a nyilatkozatát, hogy megnézzük, nagyon ritkán beszél arról, hogy hosszú távon mennyit leszek itt. Inkább azt mondja, hogy nem biztos lehet, hogy hamarabb.
Hát, most megint belengedtem.
Ez két, értem.
És ő nagyon az adott futamra, sessionre koncentrál. Ricardo meg mindig sokszor a nagy összképről beszél, és az lehet, hogy ez üt nála vissza.
Hát szerintem sokszor fontos, hogy a nagy cél jól ki legyen. Tehát, hogy az mind, nem, akkor kijavítom magam, az mindig fontos, hogy a nagy cél nagyon jól ki legyen jelölve, nagyon jól meg legyen fogalmazva, és abba az irányba haladj, minden döntésedet annak rendelj alá. Az egy más kérdés, hogy te a pillanat hevében a hét, mondjuk egy verseny hétvégén mire fókuszálsz, mert verseny hétvégén nem fókuszálsz arra, hogy jövőre hova fogsz szerződni, hanem amit Verstappen szépen meg is oszt a világgal, most a szavaredzéssel foglalkozom. Hagyjatok már békén, hogy meddig leszek itt, nem érdekel, nem tudom, meddig leszek itt. Lehet, hogy jövőre nem akarok itt lenni. Hagyjatok békén, szavaredzés van. Ez egyébként szerintem a mezőnyben a nagy részében, vagy azon mindenki hasonlóan gondolkodik, de azt el tudom képzelni, főleg egy ilyen helyzetben Ricardo nem a jelenben van, és ez nagy probléma, de még befejez az előző gondolatmenetet, szóval világ életében, vagy hát amikor az ereje teljében volt, a Red Bull-s időszakában, arra fókuszált, hogy hogyan lehet világbajnok. Döntött a Renault mellett, nem lett világbajnok, sőt, egyre távolabb került ettől, talán volt egy-két dobogója, de több sikere nem volt. És akkor jött az újabb ígéret. A McLarenhez se azért ment el, hogy dobogókat szerezzen, hanem azért ment el, mert igen, én fel tudom venni a Norrisszal a csatát, én a McLarenben látom a tüzet, és elhiszem, hogy a McLaren világbajnok autót tud készíteni. És ott még jobban leszerepelt. Után kikerült ez folyamatos pofon, a pofon, 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 és amikor azt gondolod, hogy már nincs visszaút, akkor pedig megérkezik egy újabb hirtelen lehetőséggel, és akkor azzal úgy félig meddig élni tud, és most itt van, és most azért kell küzdenie, hogy bemaradjon a Forma 1-ben. Nem a világbajnoki címér, meg a futamgyőzelmekért, hanem egy Cunoda, akit lehet, hogy ő nem is ismer el annyira, vagy nem tudom, ez csak feltételezés, lehet, hogy nagyon elismeri, és akkor az egy tök más, és ez szerintem marha nehéz lehet ezért küzdeni. Ha tudod magadról, hogy egyébként te másra voltál hivatott, vagy hivatott, és szerintem emiatt küzd azzal, és emiatt lehet, hogy az az eredménye, hogy bármi is tud a jelenben lenni. Lehet.
Plusz azt tegyük hozzá, hogy legalábbis amíg soroltad ezeket a dolgokat, eddig elgondolkodtam a Red Bullnak a nevelőszérián, és tulajdonképpen a Red Bullnak a lehetőségén, mint pilóta. Nézzük meg azt, hogy kikerült a Red Bulltól Carlos Sainz az ő szárnyuk alól. Azóta oké, ott van egy Ferrari-nál, de vezéregyéniség még nem tudott lenni. Pierre Gasly, aki szintén kikerült, és utána ő is azért küzdött, hogy csak bent tudjon maradni, utána felépítette magát, most ő is hozott egy rossz döntést. Ott van Alexander Albon, aki tehát, hogy egy olyan névsor tudunk mondani, hogy mindenki a Red Bull után egy kiégett állapotban menekült, és megpróbálta utána visszaépíteni magát. Nekem ez mondjuk sokat mondó a Red Bull nevelő szériájáról, és a Red Bull hozzáállásáról egy pilótával
kapcsolatban.
De szerintem
azért, mert egy csapatnál egy ilyen ékkő van, az pedig Verstappen. Ferrari-nál ott van Leclerc, Mercedes-nél ott volt Hamilton, most ott van Russell. És Sainz szerintem pont ez a mostoha gyerek, hogy nagyon-nagyon jó pilóta szerintem, de bárhova elment, nem tudott első számú lenni, vagy igazából 1/B tudott lenni. A Norris is rá van felépítve a McLaren. nagyon-nagyon nehezen tudott ott is labdába rúgni, és azért felvette Norrisszal a versenyt, vagy el is verte. Leclerc-kel szerintem abszolút felvette a versenyt, nyilván egyébként átlagban jobb volt Leclerc-nek a tempója, de sokszor szerencsés helyzeteknek köszönhetően meg tudta előzni Sainz Leclerc-et, vagy bizony futamokon jobban is teljesített. És szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet Sainznál, hogy ha most esetleg ő megy az Audihoz, akkor lehet, hogy ő lesz az a pilóta, aki köré csapatot építenek. Ez neki egy nagy lehetőség tudna lenni. Albon ugye kikerült ebből, és nyilván szintén Verstappen mellől megroppant. De most a Williams-t köré építik, és szerintem Lubickol benne, és nagyon-nagyon erős teljesítményt nyújt. Úgyhogy szerintem sokszor Verstappennek az áldozatai ezek a pilóták, és nem azért, mert rossz a Red Bullnak a programja, láthatjuk, hogy Lawson is egyébként egy nagyon tehetséges pilóta, és lehet, hogy majd most beépítik majd jövőre, és szerintem az első két hétvégén ő nyerte a legnagyobbat, hogy mind Tsunoda, mind Ricardo gyengén teljesített, vagy Tsunodának.
Igen, én biztos jó, örült ennek.
Majd Tsunodának jó a tempója, de az első futamon PR szempontból hozott nagyon rossz döntést, a második futamon pedig versenyszituációban hozott rossz döntést, és mind támadásban, mind védekezésben időnként rosszul nézett ki, de szerintem egyébként a Red Bullnak a
pilóta programja
nagyon jó, csak szerintem egyszerűen amíg ott van Verstappen, nem tudsz egy másik égkövet kinevelni. És ez nyilván nekik részben átok, de részben áldás is, mert a tökéletes égkőn állok.
Igen, csak az, bocsánat, csak annyi a kérdés, hogyha ott van Verstappen mellett egy pilóta, akkor hagyod, hogy teljesen kivéreztessék az adott pilótának a tulajdonképpen a karrierjét, vagy azt a ciklusát, amit ott tölt a csapatnál, vagy egy kicsit azért foglalkozol vele is. Nekem ez nem mindegy.
Ebből belelátunk.
Két tudás egy csárdában esett, szerintem, amiről ti beszéltek, és ez egy adott istálon vagy csapaton belül, ez teljesen megállja a helyét. És amikor például Carlos Sainz elment a Red Bull programjából, akkor az egy tudatos döntés volt, és egyébként a háttérben nagyon csuda jó sztorikat hallottam már, ahogy az idősebb Sainz a Jos Verstappennel a háttérben vívták a politikai harcokat. Egyébként Sainznál sokan nem veszik figyelembe, de Sainz az olyan politikai lobby van mögötte, nem politika-politikai, hanem motorsporton belül politikai, tehát az édesapján keresztül olyan...
Hát egy élő legenda.
Olyan, tehát hogy... És ez nem csak a... Nyilván junior kategóriákban ez visz mindent, mert hogyha van egy ilyen jellegű nagy anyagi háttér, nem tudom, a Strolléknál tipikusan volt egy nagyon kiemelkedő, de már most is Anton Heli is, nem tudom hány 100 tesztnapot teljesített, mielőtt bekerült az első junior autóverseny sorozataiba, és már előnyből indult mindenkihez képest, mert több kilométer volt a kezében, mint másnak 3 év alatt, ő neki fél év alatt. De hogy még így is aktív, sikeres Forma 1-es pilótaként is a lobby iszonyat sokat számít, hogy végül melyik versenyző hova kerül, ez csak így mellékesen. És ti most többször mondtátok, hogy kivérezteti, meg bukott versenyző.
De nem érzel, nem érzel, szerintem Sainz, meg Albon szerintem kifejezetten jó versenyző, és ő Gasly szerintem a mezőny első felébe tartozik. Én nem mondom, hogy bukott versenyző.
Tehát, hogy az a szezonja, amit éppen ott töltött, de szerintem ez egyszerűen, tehát, hogy a megjelenésük is egészen más volt Albonnak is, Gaslynak is
abban a szezonban. Nem ők voltak a nyerekben.
Hát meg egyszerűen elveszítették azt a motivációjukat és azt a lendületüket, amit nyers tempóból és pusztán abból, hogy ők magabiztosak.
Szerintem csak azért, amit a Dani mond, hogy az történt, mint Ricardo, hogy mindig kikapott Norris egy picivel. Verstappentől mindig kikapsz egy picivel, azt láthatjuk, hogy Perez 15 év rutin után is megroppant tavaly. És nem meglepő, hogy egy Gasly, egy Albon, és Sainz szerintem nem roppant meg ott a Red Bullnál, csak nyilván tovább lépett, mert
időben menekült.
Ő látta azt, hogy ez Verstappen csapata lesz. Úgyhogy szerintem az, hogy ilyen fiatalon ez az önbizalmukat megroppantotta, szerintem teljes mértékben értető.
Ja, hát ez nem tudok többet hozzáadni, tehát szerintem ez valahol egy ilyen normális szelektációs. Igen. Főleg a Red Bull egyébként tipikusan erre épít is. Tehát az, nem is tudom, mint az elején Balázstán te mondtad, hogy a Helmut Márko kiderült, hogy figyelmeztette a Ricardot. A Ricardot nem kell figyelmeztetni, hát pontosan tudja, hogy mi van a Red Bullnál. Hát nem teljesítesz, mondasz egy hülyeséget, azt már repülsz is a francba a harmadik versenyét végét után, úgy van. Tehát ez a Forma 1 is ilyen téren, ez farkasverem, ez kegyetlen, kőkemény. Ez itt olyan kemény, mint az élet legnehezebb szakaszai, vagy legnehezebb területei. Úgyhogy ez ilyen téren szerintem teljesen rendben van, kemény világ, és tényleg Helmut Márko meg aztán kőkemény ilyen szihóterrort alkalmaz, nem kell azért túl durva dolgokra gondolni, de az, hogy fölhív téged egy verseny után, fia, ez mi volt? Így akarsz nálunk versenyezni? nem fogsz így versenyezni, jó? Úgyhogy de ez teljesen, teljesen standard. És én is voltam egyébként ilyen helyzetben, én is voltam junior programban, ahol pont ugyanilyen típusú vezető volt, és rohadtul idegesített. És engem lehet, hogy megtört, nem tudom, lehet, hogy belőlem rosszat hozott ki egyébként. De azt látjuk, hogy nem tudom, 100-ból 1, aztán meg túléli, és az meg tényleg nagyon jó lesz. Tehát működik.
Na még mielőtt rákanyarodunk az Ausztrál nagy díjra, és egy picit beharangozzuk, beszéljünk az Alpine-ról, akik abszolút összeestek, és már láthatjuk, hogy a technikai csapatuk rendre mondja fel a szolgálatot, elmennek az emberek, vezetők távoznak a csapattól, úgy, hogy Pierre Gasly is nyilatkozza, hogy ő konkrétan nem is tudott arról, hogy a csapatból távozni fognak ilyen fontos emberek és alapkövek. Iszonyú káosz van. Mi történik az Alpinnál? Hogy lehet az, hogy egy gyári csapat az ilyen szinten mélyre süllyedjen?
Döbbenet egyébként. Döbbenet, de hogy nyilván ez nem egy új keletű dolog, tehát ez most csak egy ilyen szög a koporsóban.
A spirálnak a vége talán.
Hát remélik a franciák, hogy a vége. Alapvetően az elmúlt években szakmaiatlan vezetést lehetett látni, pozíciócserék, és pont a versenyzői fronton egyébként szerintem a legstabilabbak, főleg a mostani két versenyzőt, hogyha megnézzük, mert nagyon jól mennek szerintem Gaslyék, meg közel vannak egymáshoz, meg stabilak, meg motiválják a csapatot. Amit ők tudnak, azt megteszik, tehát rájuk nem lehet rosszat mondani. Egymással is jóban vannak, ami sokaknak volt egy ilyen, hát úgy tűnik, hogy jóban vannak, sokaknak volt egy ilyen érdekes témapont, de hogy ja, tehát, hogy van egy ilyen alapvető nyomás, van egy ilyen óriási fluktuáció a csapaton belül, és akkor semmi stabilitás, nincsenek következetes döntések, szakmaiatlan vezetői döntések vannak, óriási hírverés, hatalmas nyomás van gyakorolva, a csapat az rendre saját magára tesz óriási nyomást, elég csak arra gondolni, hogy az autó bemutatójánál milyen szavak hangzottak el. Óriási revolúció, teljes átalakítás, itt javultunk, ott lettünk erősebbek, itt így, úgy amúgy, aztán a technikai stáb már nem húzta ki az első verseny hétvégét, mint kiderült, és tökéletesen mutatja, hogy mi van a háttérben, mekkora fejetlenség, hogy a csapat egyes alapemberei nem tudnak arról, hogy lemondtak szintén alapemberek, döntéshozó emberek. Tehát ez azt mutatja, hogy maga a szervezet is nem jól működik. És akkor talán most ezt próbálják orvosolni azzal, hogy a McLarenhez képest egy ilyen másfajta struktúrát építenek fel, és akkor ilyen három nagy terület, az aero, meg az egyéb területeket, így külön kis vezetőik vannak, akik így gyakorlatilag együtt dolgoznak, nincs annyira szétszedve, és belülről, nem igazoltak kívülről, hanem belülről próbálják erősíteni a csapatot, de az idei év az elúszta teljesen, meg a jövő év is szerintem. Tehát 26-ra
szerinted ők fel tudnak úgy készülni?
Hát nem úgy néz ki, de fel tudnak, lehet. Van idejük még.
Nem reálisabb az, hogy egy külső befektető felvásárolja a vállalatot?
Hát felvásárolták. Tavaly volt azt hiszem a Ryan Reynolds-os többségi
csapatomba
került.
Csak ugye, már gondolom Balázsára gondolom, hogy teljesen eladják a csapatot.
Igen. Ja, hogy maga az Alpine kiszáll, csak azt mondja, hogy jó, Andretti, akkor vegyétek át.
Hát Andretti, de Renault egyébként a vezetők már elméletileg a sajtóhírek szerint elgondolkoztak azon, hogy mindenképpen itt kell lenniük a Form 1-be, de akkor nekem az a véleményem, hogy ez Bahrain előtt kellett volna megtenni ezt a lépést, hogy akkor kiárasítják, mert biztos, hogy nagyon sokat veszítettek tárgyaló pozícióban, és akkor sokkal többet ért volna a csapat, mint most jelen pillanatban.
Tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy annak ellenére, hogy nem teljesít jól a csapat értéke pusztán azzal, hogy ott van, mert nem lehet persze bekerülni, olyan giga meg a hű, de nagyon durván magas, hogy nem éri meg. Tehát olyan értéknövekedése van most, mintha egy részvénypiacot néznénk. Folyamatosan nő, a Forma 1-es, nem a Ferrari a Hamiltonos esetben, mert akkor nem tudom, hány millió van nőtt egy napon belül a részvényérték, de hogy a csapatok értéke, mit tudom én, x évvel ezelőtt volt pár száz millió, most meg már milliárdot mondanak, egy gyári csapatra milliárd fölött mondanak, és ennyi. Tehát, hogyha üzleti szemmel nézed, marketing szemmel megint más, az nem néz ki jól. Nem hiszem, hogy negatív hatást keltene az Alpine autókkal kapcsolatban, de semmiképpen nem pozitíva. De hogyha ez üzletileg működik, és mi történik, költségsapka, nem tudsz már annyi pénzt költeni gyártóként, amennyit korábban költöttél. 3-4-500 millió eurókat költöttek a nagy csapatok, Mercedes, Ferrari, Red Bull lehet, hogy egy kicsit kevesebb, de lehet, hogy nem. Most már csak ez az ilyen 140 millió plusz még néhány dolog, ami nincs benne a költségsapkában, nem tudják elkölteni azt a pénzt, amit eddig elköltötték volna, tehát elkezdtek profitot termelni ezek a csapatok, amiknek alapvetően nem az a céljuk, hogy profitot termeljenek, egy autógyár nem a Forma 1-ből él meg az onnan jött bevételekből üzletileg, hanem a marketing meg a brandépítésre használják ezeket, főleg elsősorban hitelesség növelésre, és ez nem megy, de üzletileg meg nem járnak rosszul. Tehát, hogyha most eladnák, akkor is bőven jól szállnak ki belőle szerintem, de hogy nem, pont ezért most ez egy nehéz kérdés. Tehát szar az autód, szar a csapat, szar a jövőkép, de még mindig nehéz meghozni ezt a döntést, szerintem, vagy nem lehet meghozni ezt a döntést.
Talán a szöget a koporsóba, tényleg az utolsó szeget az üthetné be, hogyha ez a pilótapáros is elmenekülne. Mert azt látjuk, hogy technikailag már technikai szakemberek ugye távoznak, de Pierre Gasly keresi az utat, hogy hogyan tud a szerződéséből kibújni, Ocon a Mercedes ülésre pályázik, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért, hogyha ők jelentős erősségű pilótapáros nélkül maradnak, akkor azért már az is egy jó ismérve lesz annak, hogy ez a csapat, ez abszolút hátulra fog sorolódni.
Az lesz, de hogy versenyzőjük pedig mindig lesz, és valószínűleg egyébként nagyon tehetséges versenyzőjük lesz, mert nem lehet bekerülni a Forma 1-be.
Igen.
És ha neked mondjuk...
Igen, csak a tapasztalat, ez hiányozni fog.
Hát az nyilván, de nyilván egy tapasztalt versenyző, igen, ez fontos, hogy egy tapasztalt versenyző kell, azt meg kell fizetni, és azért most így, hogy itt van Alonso, meg itt van Hamilton, meg itt van Verstappen, meg Sainz, tehát vannak azok a nagy öregek, most már Sainz is, meg Verstappen is lassan már, mondjuk még azért nem, de lassan már ő is annak mondható, hosszú idejét van a Forma 1, vagy ők stoppolják az menő üléseket, és tőlük nem lehet elvenni csak úgy, lehet, hogy még Alonso is itt lesz 2-3-4 évig. Tök megérdemelten. És éppen ezért gondolom, hogy versenyző mindig lesz. És most gondoljatok bele, akár csak egy Fiat Porsche, mondjuk ugye az F2-es bajnok, még szerintem fizetne is azért, hogy bejön egy Alpine-ba, és azt mondja, ha gyerekek, én szívesen motiválom a csapatot, mert nyilván úgy van vele, hogy ha a csapattársát megveri, meg tudta mutatni magát a Forma 1-be, és lehet, hogy esélye nyílik egy egyen jobb csapatra, vagy lehet, hogy az Alpine talál valamit 26-ra, ennek is megvan azért a lehetőség. Ez a versenyzők szerintem találnak.
Fejezzük be azzal a műsorunkat, hogy az Ausztrál nagydíjról beszélünk. Hogyan fogsz te szerepelni ezen a nagydíjon? Várod esetleg az éjszakázást? Ugye lesz F2 is, úgyhogy nem fogsz unatkozni.
És három is. Tavaly óta.
Ajajaj.
Hála az égnek.
Mennyit fogsz aludni?
Igen, nappal, valamennyi nappal biztos. Igen, tavaly pont volt egy ilyen nagyon durva mélypontom, F2 sprintfutam volt, azt hiszem, ilyen hajnali 3 vagy 4 körülre esett már, ez talán sprintfutam volt, és én bealudtam előtte egy fél órára, és gyerekek, felkeltem, nem tudom, hogy nektek, nektek van-e az az érzés, hogy voltál, biztos volt, hogy így felkelsz, és így kávé, arcmosás, újra kávé, arcmosás, semmi.
Volt, persze.
És hát, amikor így érted, hogy esélytelen.
De igen.
Hát csak úgy, ahogy te dolgoznak, kell menek, ugye kimész, jön a hideg, az akkor segíteni szokott, hogyha ilyen korán kell elindulni, de hogyha nem, akkor benne is mondjuk csak valamilyen eseményt meg akarsz nézni, akkor benne van, hogy visszahalszol.
Na, hát ott nem volt ilyen, hogy visszahalszol, hanem nyilván lesétáltam, aludtam, ilyen kanapén aludtam, lesétáltam a kommentátorállásba, és basszus, emlékszem, hogy nagyon-nagyon fájó szíven néztem vissza a futamot, mert így egy csomó minden így nem előzi meg. Tehát, hogy ilyen...
Melyik futam volt?
Nem mondom. De hogy nem sem volt túl jó a produkció, most így... És így,
az a rossz, hogy ebben a helyzetben még azt se tudja a lelket tartani benned, hogy de muszáj, mert több százezren nézik ezt a közvetítést.
És... Azt nem mondom, a motiváció mindig megvan, főleg, hogy élőműsort csinálsz, persze. Hogy jót csinálj. Tehát pont ezért volt az, hogy én tényleg már fekvőket, már mindent csináltam. És a végén
adás
nem
közben.
Adás közben nem, de nem volt mindegy a produkcióval, nem voltam annyira elégedett, én nagyon maximalista vagyok, mindegy, a sztori vége, lement, és utána erőre kaptam, és a többit lenyomtam. Úgy néz ki a hétvége egyébként, most gyorsan itt előkapom a timeline-t itt két videó között, szóval igen, pénteken 2-kor kezdek az első F1-es szabad edzéssel, és 8 körül végzek az F2-es időmérővel, szombaton szintén 2, sőt, ott szintén a harmadik szabad edzés már nem én leszek, úgyhogy akkor 4-kor kezdek F2-vel, És aztán az időmérővel fejezem be, vasárnap pedig ilyen egy körül kezdek F2-vel. Úgyhogy ilyen éjszakai műszak, de egyébként nagyon szeretem. Én nagyon szeretem éjszaka közvetíteni, szerintem nagyon hangulatos, nincs dugó a városba, könnyen beérek a székházba.
Amúgy az nagyon jó. Én is azt nagyon szeretem, hogyha át tudsz sprintelni a városon, és igen, semmilyen fenntartás nélkül. Meg hát nyilván...
Jó, akkor vegyük fel elkező hanyalejtőre a tribünt.
De csak ne engedjük. Hogy...
Úgyis tribűnsóra is a vendégünk vagy, most nyilván portréja.
Ki akartak de... kapni FIFA-val? Majd lehet, hogy én fogok csúnya pofára.
Válasz, kivel szeretné játszani.
Nem, ez nem jó játék.
Egyébként szoros mes volt.
Szoros volt.
Úgyhogy azért nem vagyok olyan rossz. Nyert. Hát végül Taki, de azért jó lesz.
Nyertem, bírok.
Hülye var. Igen. De egyébként volt egy 11-es, amit nem értettünk, de mindegy, ez most teljesen mellékes.
Ja, sebek.
Kit vársz az erősorrendben a második, harmadik, negyedik helyre? Milyen versenyt vársz az Ausztrál nagydíjtól? Egy kicsit hoz tűzbe mindenkit, hogy most talán nem a rákból fog győzni.
Hát azt nem tudok, arra nem tudok mit mondani.
Akkor mindegy.
De kitaláltok valamit, de nem lesz őszinte. Szerintem egyébként én a Ferrari-t várom a második erőnek. Nem várok túl nagy változást az erősorrendben. Azért Ausztrália nem feltétlenül az a helyszín, ahol mindenki átalakítja az autóját. Messze is van alkatrészszállítás, a többi nem egyszerű. Mercedesre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők mit tudnak, mert ők Jeddában nagyon-nagyon ezzel a végsebesség problémával az a McLaren küzdött. Bocsánat, a gyors kanyarokban a problémák, amivel a Mercedes küzdött, az itt, ha ez Melbourne, mert az megmarad, akkor az probléma. Úgyhogy őtőlük várok valami megoldást erre. A McLaren pedig ezzel párhuzamban nagyon érdekes, őket kettőjéket nagyon érdekes a két csapatot nézni, akkor ez most már tűzbehozás része. Oda várja az én kamerám. Tűzbe hozok itt mindenkit. Késő van már.
TikTokra megy is ki.
Ezt nem tehetitek. Maximum YouTube-ra. Na, szóval Mercedes és McLaren.
Mondd tovább nyugodtan. Hozz tűzbe mindenkit.
Na, megtörtént.
Kommenteljétek be, hogy tűzbe jöttetek-e már.
Ez nagyon félreérthető. Na jó. Na, de majd elnézek a Takira is végén.
Hát igen, őt elvesztettük. De lehet, hogy csak zavarba jött.
Ugye, Balázs.
Én csak jót nevetek nagyon.
Na, szóval, direkt nem nézek fel, szóval a Mercedes és a McLaren párharcát, hogyha megnézzük, akkor ők tök érdekes, mert hogy a McLaren ugye, te fejed se jobb az a baj. Több komolyság a gyerekek. Szóval, ugye a Mercedes motoros csapat mind a és hogy a McLarennek nyilván bazilos rossz a végsebessége, a Mercedesnek tök jó a végsebessége, de közben a kanyartempó pedig tök az ellenkezője. Szóval így nagyon vicces volt őket látni csatázni Szaúd-Arábiában, hogy nyilván amikor a McLaren utolérte a Mercedes, akkor nem tudott előzni, viszont felök lehet a kanyarokba. Fordítva pedig a kanyarokban annyira lemaradt a turbulens levegővel, kiegészítve a Mercedes, hogy meg nem tudta utolérni a McLaren, majd annyira leszakította a McLaren a Mercedes. Szóval ez egy nagyon érdekes csata közöttük, ilyen szempontból is, meg közel is vannak egymáshoz tempóban is, pedig mégis teljesen más a két autó. Úgyhogy azt a dinamikát érdekes lesz nézni, hát ezt nem tudom megjósolni, hogy ott mi lesz. A Mercedesben én többet láttam én vele, úgyhogy az meglepetés volt. Az Astonnál pedig ugye az a kérdés, hogy az időmérős tempót végre versenytempóra tudják-e váltani, és ez egy egyszerű feladat, és ilyen téren pedig nagyon gyenge eddig, de óriási a különbség. Tehát az Aston Martinnal majd, hogy nem elsősoros teljesítményt lehetett hozni az időmérőn, és sehol nem. A versenyen meg no tempó. Úgyhogy ezekre fogok majd fókuszálni, meg hát ami egyébként szerintem tényleg bazi jó, az utolsó pontszerző helyért való küzdelem. Mert ugye úgy szét van szakadva a mezőny, hogyha az első ötösből valaki hibázik,
igen, az kell,
akkor rá lehet ugrani a pontokra, ha nem hibázik, akkor tulajdonképpen nincs esély. És igen, viszont az üldöző mezőny is kicsit az alpintán lemaradva, de a többiek ilyen nagyon nagy harcban vannak, és szoros a csata.
Ez volt zseniális, ami Szaúd-Arábiába a ház.
Hát az udarító.
Igen.
Jó értelemben
de, mondom. De hogy nagyon-nagyon fontos pontot szereztek.
Nagyon,
nem biztos, igen. Hogy az lesz, hogy 15-20 pontja lesz mindenkinek ott a végén. Nem, hanem ezek nem. Az egy-egy pontok,
ez ja, nagyon 20 ponttal, 20 ponttal az ötödik
nagyon, helyen. Hát, és ez annyira durva, így végezetül, hogy sokkal többet jelent, mint az élmezőnyben most egy futamgyőzelem, mert ott van, mit tudom én, 7 pont különbség az első és a második hely között, ami marha sok, de itt az egy pont, hogy a Taki mondta, annyira sokat számít, lehet, hogy nem lesz több lehetőséged a következő 10 futamon, hogy nem lesz lehetőséget pontot szerezni, és ha éppen egy jó versenyt teljesítesz, aztán lehet, hogy 13. leszel, és nem kapsz pontot, és a konstruktori bajnokságban pedig nagyon sok pénz múlik ezen a visszatérítésnél, úgyhogy ez komoly. Nyilván nehéz, nem mondom ki azt a szót megint, de
most izgatottá tenni
az embereket. Nem az annyira tűzve az embereket a 10. helyért zajló csata, és nem is lehet elvárni, de ez mindenképpen
de
egy
ez
szín volt.
De ez abszolút egy nagyon érdekes kérdése lesz az idei szezonnak.
Ki lesz a 10. Szép jó.
Igen, köszi. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. A következő adásban, amit majd Nagy Danival fogunk ismételten megejteni, ott az F2-ről, a beugrókról, Oliver Berman teljesítményéről lesz szó, úgyhogy, és arról fogunk beszélni, úgyhogy akkor is tartsatok velünk. Köszönjük szépen, hogy most is elemeztük együtt ezeket a fontos momentumokat, és tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.